azt hiszem, hogy nagyjából minden anya is, nagy esélye minden apa is, apa számára is igaz az, hogy felmerül ez a kérdés valamikor, hogy alkalmas vagyok-e. Te olyan, hú, milyen pába vágtam a fejszémet, hogy szülőnek lenni, mennyire nehéz, mennyire lehetetlen feladat. De valószínűleg nem csak az apát, hanem az anyák számára merül ezt fel kérdésként, hanem sok minden másban is. Akár ha elmész iskolába, és akkor mondjuk megvan az első fél év a főiskolán, hogy te olyan biztos ezt akarom csinálni. Alkalmas vagyok erre. És sok minden más dolgokban is felmerülhet, hogy jelentkezzek egyáltalán ide, menni fog, lesz értelme. Leugrom futni ezt a távot, meg tudom csinálni, azt fel tudok menni arra a hegyre, és így tovább. Egy csomó dolgokban felmerül bennünk ez a kérdés, hogy alkalmasak vagyunk-e. És gyakran bennünk van a kérdés, hogy Istennel kapcsolatban is, hogy alkalmasak vagyunk-e valamire. Most három napig egy ilyen elég intenzív időszakon voltam egy tanácsülésen, és totál kipurcoltam a végére, és este gondolkodtam azon, hogy vajon szólhatnék-e valakinek, hogy beugranám ma helyettem, hogy nincsek-e dolgok szolgálni inkább, mert hogy annyira fáradtak érzni magam, hogy ez most valakinek le kéne pasztolni gyorsan, de aztán no, ki az, aki örömmel fogadna egy ilyen fajta információt, hogy esetleg ugorjon be hirtelen. Úgyhogy végül nem küldtem senkinek sem ezt az üzenetet. Már csak is, mert ez legalább már készen volt előtte, szóval addigra már tudtam felkészülni. Úgyhogy a mai napra erre ezt hoztam eljöttek, hogy alkalmas vagy. Akár olyan kihívásokra, mint a szülőség, akár sok minden más, de főként, hogy arra, hogy alkalmas vagy arra, hogy Isten használjon. A mai ige szakaszunk az a 2 Korintus 12.9-ben található, egyetlen vers csak, jól ismeretek valószínűleg, hogy előtte beszél Pál arról, hogy elragadhatott a harmadik égig lenne mivel dicsekednie, de mindezek helyett inkább arra figyelme, hogy Isten elvézett benne, és beszél arról itt ez a mondatban is, hogy de ő azt mondta nekem, mint az Úr, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Mondja ezt ma is számunkra, nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem ma is, egy olyan világban, amikor a hibát, a kudarcot azt nem tudjuk értékelni, és csak a sikert, a fellépést, a sebezhetetlenséget, a mindenkori tökéletességet akarjuk értékelni. Azt bálványozzuk, hogyha van erő, hogy valakinek minden megy, és minden jól megy. És persze, hát erről szól az életünk is, nem? Tehát, hogy ki az, aki felteszi az Instára, vagy a Facebookra, vagy bárhol, hogy elsőszetek, milyen béna voltam. Tehát általában nem ezt tesszük fel. Valaki más teszi fel helyettünk, ez a beszélszatú íg, az sem rakjuk fel, nem más teszi fel helyettünk, hogy rajtunk másot nevessenek. És azt várják tőlünk, hogy mutassuk az erőt, a hibátlanságot, a tökéletességet. Ha megkérdezek, hogy vagy, akkor nem azt mondod el, hogy te totál fáradtan, igazából nihil van bennem, nem is érdekel senki se. Bár eltűnne mindenki, és ne látnék arcokat sem magam körül. Azt mondjuk, hogy kösz jó. Igaz? Ezzel tudjuk ez az egészet, ez a jó válasz. Mert gyenges egy tagú, attól félünk. A világ azt tanítja, hogy aki gyenge, azt eltapossák, aki hibázik, az lemarad, és így tovább. Hogy nincs helye mindennek. És ebbe a teljesítményszkényszerbe, ebbe a mai világban belerobban Pál apostol szava, hogy azt mondja, hogy mindenre van erőm Krisztus által. Elég az ő kegyelme nekem. Elég az, amit Isten tud adni. Mert az ő erő is az én erőtlenségem által ér célba. És nagyon furcsán hat. Nagyon nem megszokottan hat. Nem arról beszél Pál apostol, hogy Krisztusban mindig mindenben győzelmeskedek, és én vagyok a legkirályabb, és igazából nincs akadály előttem, és oké, velem van Isten, de csak azért meg kell, hogy legyen egy kis alibi, hogy látszódjon, hogy ott van, de én nyomok le mindent, nem az, hogy teljes erőből csinálok, hanem azt mondja, hogy ő általam megy minden, nem általam. Sőt, még arról is beszél, hogy milyen fajta tő is adott a testében, most arra nem fogunk hosszabban beszélni, és nem arról beszél utána, hogy aztán a tő is aztán eltörlődött, mert ő a hitel megvallotta, nem azt, hogy még ezekben is megtapasztaltam, hogy elég nekem Isten kegyelme. Elég nekem az ő kegyelme. És igazából azt látjuk ebben, hogy a nagyon lehetőségtől mondva azt mondhatnánk, hogy a nem az a legnagyobb igenné válik ebben az egészben. Mert hányszor imádkozunk úgy, hogy Uram, van egy nehézség, egy betegség, egy probléma, egy kihívás, egy családi feszültség. Uram, old azt meg! Az életembe. Segíts túllépni rajta, segíts megoldani ezt a nehézséget. És nem ezt tette Pál, nem azért, mert nem volt hite, hanem azért, mert megetette azt, hogy Isten szándéka, és helyette nagyon más mondott. Nemet mondott ugyanarra, hogy ilyet kérjen, de igen, mondott Isten jelenlét ér az életében. És kezdi azzal, hogy elég néked az én kegyelmem. Hogy elég nekünk ez a szó, hogy elég, Ez egy kicsit talán furán hangzik az a fülünknek, hogy elég. Nem az, hogy gyertyával vagy esővel, de hogy te azt mondanál, hogy hát nesze, ennyivel kell beérned. Milyen furán hangzik, ha Isten azt mondaná, hogy figyelj, legyen már elég neked ez. Ne akarjál már többet. Ne küzdjél már másod. Az eredeti bibliajelentésben ez a szó az azt mondja, hogy teljesen elégséges, bőségesen elég. Minden szükségetet kielégít. Tudom már azt mondani, hogy Uram, én valóban így hiszem, hogy az én minden szükségetemet kielégíti az, ami tőled jön. Tudom-e ezt elhinni? Mert az, hogy alkalmassá váljak, az, hogy az alkalmasságot megtapasztaljam, az ezzel kezdődik, hogy Uram, ami nálad van, nekem az jó, nekem az elég. Ha csak az van, akkor már minden megvan. Akkor már teljesen rendben vagyok. És nem azt is ígér Isten Pálnak, hogy a körülményei megváltoznak, hanem igazából azt mondja neki ebben a helyzetben, hogy a kegyelmem az nagyobb lesz, mint a nyomorúság. Az nagyobb lesz, mint a nyomorúság. Az több lesz, hogy az elég lesz mindenre. És akármennyire is tűnik ilyen vékony kis hálónak, de az akkor is elég. Nem tudom, hogy volt talán már olyan helyen, ahol csak egy háló védett meg. Ha elmentek mondjuk, ha valaki el akar jönni augusztusban magas Tátrába, és utána le akar nézni, egyébként októberben a hátos hétvégén, fel akar menni egy kilátót, van olyan kilátó ott a keleti oldalon, ami ilyen 32 méter magas fa kilátó, és középen van egy háló. Amint lenézel, és akkor látod a 32 méter mélységet magad alatt. És azon a hálón tudsz sétálni. És olyan érzés, picit rossz érzés, akkor hát egy kicsit a lába, de nem csúszik igazából. De hogy tudod azt, vagy láthatod, és megérd azt, hogy elég neked az a háló, az megtart téged. És Istennél talán néha még kevésbé is látszódik, mint ez a adókötes háló, de azt mondjuk, hogy igen, ez megtart, ez nekem bőségesen elegendő, nem fogok lezuhanni. Tudod-e így látni Istent? Tudod látni benne azt, hogy ő nála minden megvan, ami kell? Hogy akármennyire egy áradó óceán tör feléd, elég neked az a kis pici kis tutajka, amit éppen Isten visz téged, mert az megtart téged. Hogy azzal biztonságban vagy. És Isten azt mondja, hogy ott lesz melletted, nem fogsz elsüllyedni. Ott lesz melletted, de meg fog tartani. Ha alkalmatlannak is érzed magad, nem baj, mert nem a te úszás képességeden múlik, hanem azon a kis tutajon. Nem a te repülős képességeden múlik, hanem azon a hálon, hogy ő megtart téged. Aztán így folytatja, hogy mert az én erőm erőtlenség által ér célba. És az emberi logikának ez teljesen ellentmond. Ez teljesen abszurd. Mi gondoljuk, hogy az, hogy Istennek erős, képzett, legyen gazdag is, legyen tökéletes, legyen hibátlan. De ilyen emberek kellenek. Aki minden szempontból úgy frankó, minden rendben van. Ahhoz, hogy nagy dolgokat vérsen véghez, ahhoz ilyen emberek kellenek. És hogyha belegondol, rágondoltok egy-egy ilyen olyan személyre, akit nagyon tartotok hitben, akár az elmúlt 50-100-200 évben, akkor általában a fejünkben mindig kötődnek hozzá ilyen képek. Néha lehet látni a régi festményeket, hogy akkor milyen volt ez a király, az uralkodónő. Aztán ugye bejött ez az időszak, amikor nekiálltak annak, hogy már nem csak ezt az idealisztikus festményeket készítették az adott személyekről, hanem voltak realisztikus festmények is. És rájöttél arra, hogy te ez olyan nagy volt. Hát szerencsétlenül nézett ki. Hogy lehetett ebből a király? Aztán bejöttek a fotók, és akkor azok, amik bennünk vannak ideális képek, azok elkezdenek rájönni, hogy ez nem is úgy néz ki. A kedvencem, amikor elmentem egyszer egy konferenciára, egy keresztény előadó volt, ő ilyen sikerjellegű megközelítése volt. A fotón a tökéletes arc, tökéletes testtartás, minden olyan kép, és láttam, és azt a mindenit, hú, de régi kép lehet ez, ami 30-40 évvel ezelőtti, mert persze, hogy jól meg lehet csinálni, lehet retusálni, de a számítógépen megfiatalítani, csak hogy mindig a jó képet akarok mutatni. És Isten azt mondja, hogy nem baj, ha gyenge vagy, nem baj, ha idős vagy, nem baj, ha béna vagy, nem baj, ha szerencsétlennek tűnsz. Nem azon múlik, hogy te milyen vagy. Isten logikája az más. Azt mondja, ha tele vagyunk önmagunkkal, akkor nem marad már hely ő neki. A saját igazunk, hogy a saját tehetségünk, a saját egónk van bennünk, akkor Istennek már nincsen hely. Ha van egy poharad, és tele van vízzel, akkor nem tudja betölteni a bort az Úr. Akkor vízzel van tele. Akkor nem lesz hely annak. És nem tudom megkóstolni azt. És akkor Pál, vagy éppen mi magunk és a saját erejünkben bízunk, akkor egyszerűen teljesen más a figyelem. De amikor annak a végére érünk, akkor végre elkezdődik az ő ereje. És azt mondja, az ő erője a mi erőtlenségünk által lép célba. És azt mondja, hogy legszívesebben az erőtlenségemmel dicsekszem. Ki az, aki dicsekszik az erőtlenségével? Maximum a kocsmában egy sör mellett, nem, hogy kézzelek, olyan béna voltam te. Ott esetleg elmondjuk, de nem mondjuk azt, hogy jön egy előadás, és hú, hadd mondjam a testvérek, hogy mennyire szerencsétlen vagyok. Ugye? Arra teszünk bizonyságot, hogy olyan nagyszerűen végezik te Isten az értelemben azt, hogy imádkoztunk és megadta, és megtörtént, és minden, ugye, mint a pókában, és megadja. Akarod-e, akarom-e láttatni azt, hogy Krisztus erre lakozik bennem? Mennyivel könnyebb azt láttatni, hogy ugye milyen jó hívő vagyok, hogy hiszek Istenben. Ugye volt egy reménytelen helyzet, de nekem volt hitem az Úrban. Milyen nagyszerű volt bennem megállni. És elnéztem ilyen helyzet, amikor egy hitbe mentünk valamiben, és jöttek a határidők, és már csak 2 hét volt, hát és 10 nap. És akkor kérdeztek emberek mindig azt mondta, hogy Isten majd megadja. De a feleségem látta azt, hogy milyen éjszakák voltak, hogy éjjel nem aludtam, és csak imádkoztam. És az a 14 napból, ami hátra volt éppen abban az időszakban, abból 14 napból 12 nap, az azzal telt, hogy egész éjjel fenn vagyok, és imádkozom, és uram, csinálj valamit, nem tudom mi ez, de így nem hagyhatod. És aztán 2 nappal a vége előtt, a határidő lejárt előtt, az Úr válaszolt. És milyen könnyű lenne előadni azt, nem, hogy hittel megvallottam, imádkoztam, bíztam az Úrban, és megadta! De nem, nem. 12 nap para, meg szerencsétlenség, meg kínzó alvatlanság volt az egész. Azért, mert külön az látszik, hogy én milyen nagyszerűen imádkozom, de nem azon múlott, hanem hogy Isten mit tud megtenni. Hogy ő mennyire hatalmas. Egy ingatlan megvásárlásáról szólt ez annak idején, az anyaotthon melletti ingatlanba, és tényleg nagyon szenvedés volt. És rájöttem arra, hogy nagyon jó Istenben bízni, de lehet tőket ne kell nélkül felelni. Akármennyire csúnyán hangzik ez, nem szívesen mennék át még egyszer hasonlón. Aztán persze utána mentünk át még hasonlón, Isten más a humora, nem mindig annyira tetszik ez a fajta humor, de hogy mégis ezeken keresztül fogom látni, amikor gyengeségemben látom meg Istennek a nagyságát, hogy ő valóban Úr. Hogy ő valóban sokkal több, mint el tudok képzelni. Hogy az ő ereje lakozik és lesz látható bennem. És ez a görög szó lakozika ugyanaz, mint a pusztai vándorlásnál, a sátorozásnál a hajlékra használtak. Arra a hajlékra, ami ilyen adhok jellegűnek tűnik, de mégis mennyire sokat tud jelenteni, mennyire meg tudja menteni az életet. Nemrégen néztem Timivel egy filmet, amiben az volt, hogy bivakoltak a szikla peremén, pár száz méteres sziklafal, és annyi történik, hogy 2 kis csapat beraknak a falba, hozzárezítik a sátrazáskot, és ott lófra semmi közepén, és ott alszol. Nekem ez a bivakolás az jól visszaadja azt, hogy milyen Istenben bízni. Milyen ez a fajta lakozás venni. Alapvetően kinézel a sátorból, és csak szakadék, nagyon, hogy mindjárt meghalok, de tudod, hogy azt tart. És Istennel ilyen lenni, hogy az ő erre lakozik bennem, hogy tudom azt, hogy én itt a sziklafalon meghalnék. De ő megtart. Ott még aludhatok is benn, mert ő ott van velem. És ez a görög szó az erről beszél, hogy ez a sátor, ez a hajlék, ez az a fajta semmiségre tűnő dolog, ami az én életem, ahol Isten megnyugszik, és ott otthon lakozás lesz, otthon lesz. És ott lesz az a dicsőség és az ereje. És ahogy a szent sátorban is ott volt Isten dicsőség és az ereje, olyan módon lesz meghozás bennünk, ami földi porsátorunkban. Hagyod el, hogy Isten lakozás legyen te benned. Hogy ez a sátor, ami te vagy. Hogy az otthont adjon Istennek. Az ő nagyságának. Hogy abban látszódjon az ő ereje. Az ő nagysága. Isten feltétlenül azt mondja neked, hogy holnap, ha minden problémád megoldódik, de azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. Hogy elég az, ami itt van benne. Nem kell több. És azt is mondja, hogy ilyen szempontból, hogy egyfelől hagyd abba a szídelést. Nem kell eljátszani milyen egyszerűen. Istenet leveheted, a mindenben van maszkját. Nem kell előtte eljátszani mindezt. Ismeri a tőviseidet is, ismeri a fájdalmat, a problémádat, és tudod, ő nem fog kiábránulni belőled emiatt. Nem fogja azt mondani, hogy te tényleg ilyen vagy, hát akkor nem is kell lesz. Inkább azt mondja, na végre felismert, és kimerted mondani, hogy ilyen vagy. Semmi baj nincs ezzel, innen elkezdhetjük. És amikor ez megvolt, hanem mondasz, hogy oké, uram, látom azt, hogy mennyire nem megy semmi sem, tessék itt a kontroll, te vezess tovább. Amikor már azt érzed, hogy nem megy tovább, akkor mondd ki, hogy uram, én tényleg nem tudom megcsinálni ezt. Add neki a te erőt célba jusson az én erőtlenségem által. Tud ezt kimondani neki. és a triviális keresztény szleng. Mit mondják, hogy nézz fel a keresztre? De tényleg nézz fel a keresztre. Nézz fel arra, amit Krisztus tett értünk. Hogy ő kész volt ezt felhordozni. Hogy ami teljesen erőtlenségre tűnt a világ szemében, ő azáltal vált hatalmassá. Azáltal, hogy kész volt értünk összetörni magát, és kész volt értünk meghalni. Nem baj, hogyha furán néznek át az emberek, nem kell a tökéletesek lennünk ahhoz, hogy Isten szeressen és használjon minket. Elég, hogy azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok. Leteszem a kezed azért, hogy életemet használj te. Mert ahol te elfogysz, igazából ott kezdődik ő. Ahol te már nem tudsz jelen lenni, ott kezdődik ő. Csak egy apró kis kitekintés. Ha a Szent Sátor leírását megnézitek, akkor ott azt látjuk, hogy szépen megvan, hogy miből épül fel. És annyira érdekes pont benne, hogy lehet, hogy egyszer beszéltem is erről egy prédikációban, nem emlékszem már, hogy az oltár ott még fából van az a része, ahol feláldozik, és a fa mindig az emberi volt, a mulandó, ami tönkre megy. Aztán még jött az a rész, ami már a nemesfényből volt, ami már az isteni volt. És volt a sátorra, hogy maga volt a leírása, hogy belül hogyan kell aranyat bevonni el minden, hogy ott már látszik, hogy is a tökéletessége. Volt a fa oltár, a kettő között volt egy ilyen kis mély kút, és nem tetszik az, hogy az a kút az aranyból volt, benne víz, és a víznek a tükörképéből látták mindig magukat a papok, amikor bementek. És ez a víz, ez egyébként a beadott ékszerebből készült. Ez a víz. A kút beadott ékszerebből készült. És pont ami minket szépé tenne, ami minket olyan elfogadhatóbbá tenne, ami minket értékesebbé tenne, amit gondolunk, pont abból készült el ez a kis nem kút, nem tudom, nekik, hogy nekem, edény, igen, valami ilyesmi. Hogy pont abból, hogy ne, hogy lásd önmagadat, de azt lássd, igazából nem te vagy az érték, hanem maga Isten. Hogy ő az, aki értékesé tesz téged. Ő az, aki miután megadott az áldozatnak a bemutatása, és te megváltattál, onnantól válsz értékessé. Na, ez csak egy kis kitekintés volt, de hogy ez az, amire hív minket Isten. És amilyen fontos az, hogy, és mi volt ez a hosszú bevezetés, hogy sokszor bennünk van annak a nem vagyok kész csapdája. Hogy én nem vagyok még elég jó, nem vagyok még kész arra, hogy szolgáljak Istenet, nem vagyok még kész arra, hogy jó anya legyek, hogy jó apa legyek, hogy jó ilyen-olyan főnök, vagy jó dolgozó, vagy bármilyen egyéb legyek. Nem vagyok még kész. És hányszor érezzük az életünk során azt a belső magam, ami visszatart minket, és ami visszatartjuk a fejünkbe, hogy még nem vagy kész, még nem vagy jó, még nem fog menni, hogy még nem megy. Majd többet tudok a Bibliából, ha menni fog. Majd ha érettebb leszek hitben, majd akkor menni fog. Nem én vagyok az alkalmas arra, aki beszél az embereknek, mert beszél inkább más. Neki jobban fog menni. És hányszor meg hányszor visszamegyek ez a fejünkben. És az életben is. Rányítok a gyerekeimre, és hogy te jó ég, mennyi hibán látom bennük. Mennyi kudarcom jön vissza. És ez a bizonytalanság, ez a félelem, ez ilyen teljesen emberi, ez teljesen hétköznapi, és van egy komoly lelki veszélye is ennek, hogy megbénít. Hogy nem teszel meg valamit. És ha arra vársz, hogy tökéletes legyél, akkor soha nem fogsz csinálni semmit. Ha arra vártok, hogy tökéletes anya meg apa legyetek, soha nem ez gyereketek. Ha arra vársz, hogy tökéletes szolgáló legyél, soha nem fogsz szolgálni. De nem arra hív minket Isten, hogy tökéletessé váljunk, hanem hogy megéljük azt, hogy az ő erejében teljesek lehetünk. A tiszta igazság az, hogy nem leszünk elég jók sohasem magunk erejéből. De Isten országa nem a mi tökéletességünkre épül, hanem az ő tökéletességére. Az, hogy ő tökéletes, hogy ő mindenható, és nem pedig mi. Úgyhogy ebben az első pont, hogy Isten nem a tökéleteseket keresi. És a Biblián végét tekintetek, akkor látjátok azt, hogy mennyire defektes volt egy csomó ember. Isten soha nem azokat választotta, akik emberi szemben legalkalmasabbak. Néha-néha azt mondta, hogy oké, egy fejjel magasabb mindenkinek, legyen a királyatok. Néha előfordult ilyen, de általában nem a felkészültek, hanem egyéb emberek voltak. Ott vagyunk Mózes, aki dadogott. Talán nem olyan rosszul beszélt, mint én, de ugye azt mondta, hogy hát kérlek, Uram, nem vagyok a szavak embere, nehéz kis beszélni, és nehéz nyelvű vagyok. Ugye ez volt a válasza. És mit mondott erre Isten? Hát tényleg Mózes igazadban. Keresd egy másik Mózessal, már felírtam a nevet, hogy kell talán hasonló nevét. Ugye nem ez volt a válasza, hanem azt mondta neki, hogy ki adott szállt az embernek. Nem, de én az Úr. Most azért menj, és én magam leszek a te száddal, és megtanítalak arra, amit beszélned kell. Mennyire más volt Isten válasz. Aztán veszem volt a csomó másik, mint neki felhozott replikának Mózes, de hogy azt mondja, hogy semmi gond, megoldom én. Bíz bennem, majd én intézem a dolgokat. Nem neked kell tökéletesek lenni, majd én az leszek. Vagy Jeremiás proféta, ugye neki álltak, hogy hát túl fiatal vagyok, hát nem állt, nem vagyok jó erre, úgymond érdemes, és Úrom Isten, hiszen nevétek a beszélhetetben, mert fiatal vagyok. Csak is akar beszélni, hát túl fiatal vagyok, hát hogy beszélnék én másoknak? Hogy lennék én alkalmas arra, hogy tanítsaknak hasonlók? Emlékszem arra, hogy mentünk le egy ifjúsági konferencia volt Balatonszemesen, még a régi imaházban, én öreg vagyok már, és lementünk oda, ment a konferencia, de hát én már 12 évesen már borotválkozni kezdtem, tehát amikor oda mentünk ilyen 16-7 évesen, addigra már nagy menátra tűntem 20-sok évesnek, valahogy is nincs a tudom kérte kigazolványt, már diákot, és ott bemegyünk az ifire, és akkor valaki oda szól hozzám, hogy az este mondja nekem, nem menne kedved holnap meg kell vezetni az a gyülekezeti ima alkalmat. Én hülye, jó. És így tényleg 16 éves voltam, egy évet értem meg, nem tudták, hogy be sem megkezdenék, akkor azon nyáron megkezdeni csak be. Mondtam, hogy igen, és akkor egész éjszaka, mert egy családnál voltunk vendégségben, vagy alszunk, egész éjjel, te hogy soha, nálunk, Pápán, soha nem volt ima alkalom. Mi az? És mit kell csinálni? Tehát nem mondtam, hogy fogalmas sincs, hogy mire kértetek, én meg hívja meg, igen, mondtam. De mondhattam, hogy csak jó, de nem mondtam. És az egész éjszakát így imádkoztam, és lapoztam a Bibliát, minden szobatársam már ki voltak az, hogy mindig ég a lámpa, hogy ilyen fejet lehet mondani, mit kell mondani, mit kell csinálni, nem tudom. Mert hát nem is ismertem sem, hogy érkezett sem azt, hogy, mi az, hogy ima alkalom reggel, mert hát nem volt. Máig nem tudom, mit mondtam el, nem mit csináltam. Szerintem jobb is valószínűleg. Nem tudom, hogy trauma maradt az embereknek, vagy sem ott. De hogy az bennem, hogy, és ugyanez, amit itt olvasunk, hogy túl fiatal vagyok, nehéz beszélni, ennél még rosszabbul beszéltem, hogyan beszéljek én ott nekik? Arra emlékszem, amikor mentem oda, beleültem egy székre, mondták, hogy nem, aki itt a vezeti az alkalmat, az kiló oda, és valami szószék mögött volt, amikor én padlóra kellett ülnöm, és próbáltam úgy ülni, hogy ne látszódjak ki a pult szószék mögül, hogy ne lássanak engem, vagy legalább addig tudjak valamit még lapozni, meg készülni. Szörnyű volt. De akkor tényleg azt mondta, hogy Uram, én nem tudom csinálni semmit, csak te tudsz valamit tenni. És Isten válasza ott volt, ugyanígy volt Jeremiásnak is, hogy nem mondta, hogy fiatal vagy, hanem hogy menj mindenhova a küldelek. Csináld azt meg, és hirdesd mindezt, amit parancsolt neked. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Megmentett Isten, fogalmas is, hogy de megmentett. És ha alkalmatlanul érzed magadat, akkor nagyszerű társaságban vagy. Akkor a legjobb helyen vagy. Képzeljétek, hogy itt mindenki alkalmatlan. Én is nem, tehát szó szerint mindenki magamat is beleérte, hogy nem vagyunk alkalmasok arra, hogy mi bármit tudjunk tenni. Isten az, aki tud valamit tenni. Ő neki van hatalma. Ő az, aki lép, és emiatt válik nyilvánvalóvá az ő ereje és az ő csodája. Mert ő vézi ezt el, hogy nem általunk történik. Pál apostol mondja, nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim, nem sokan vannak köztetek ebből, csak emberi megítélés szerint. Kicsit beszóltak, igaz? Nem sokan hatalmasak, és nem sokan előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok. Hát, üdvözlök feleket itt. Hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Hogy azt mondja Isten, hogy nem baj, hogyha teljesen bolondnak, gyengének, alkalmatlannak érzed magad. Isten akkor tudja leginkább nyilvánvalóvá lenni benned és bennem. Akkor lesz ő látható. Szóval az a kérdés, hogy alkalmas vagy-e, akkor tökéletesen alkalmatlan vagy, és ezért alkalmas lesz le Isten kezében. Roppan bátorító, igaz? A második pont, hogy a... Így sokat ugrottál. Valamit elhagyottam a beállítással, nem mindegy. Itt nem kell az igazságot látszadni, még. De hogy a növekedés a szolgálat közben történt. Nekem ez ilyen nagy mániám. És nagyon csomó utálnak engem, emiatt én mindig ezt mondom, de hogy a szolgálat közben fogsz növekedni. Így a gyakorlat közben fogod igazán megtanulni a dolgokat. Most nincs itt az áron, de elmondhatnám, hogy minden szerelő suliba hogyan tanul. Csinálja azt, megkezdve megtanulja. Megrad az áron, tudja, hogy oda nyúl. Tehát egy nagyon egyszerű a módszer, ez tényleg így működik. Nagyon hamar megtanulod. De viszont arra, hogy voltunk lövészetem, a lövészet parancsnok, katona voltam 9 évig, lövészet parancsnok elmondta azt, hogy hogyan kell tartani a fegyvert, és hogy a fegyvert soha nem fordítjuk a lőirányból kifele. És akkor mindig azon, hogy ha baj van, akkor fel kell tenni a kezedet, hogy jelesz, hogy baj van. Egyik gyerek, így szépen 20 gyerek lefeküdt, mint váltak, hogy mi lesz, hogy következők, lefeküdtek, lőni akart, és akkor nem lőtt a fegyver. Hát hülye, nem biztos, hogy kiderült, ez mindegy. feltette a kezét is fekve. Nagy oda a lőparancsnok, hogy mi van? És ugye kicsit feszik fel a kezel. Hát a fegyver nem, és hogy fordul arra, és így, mit mondtam? Azt mondom, mert a fegyvert nem fordítjuk ki a lő irányból. Nem értem egyébként, hogy egy csomó embert lelőhet véletlenül, hogyha kifordítja, tehát azért ez más érteket ment meg, hogyha így belerúg. De azonnal megtanulta. Na az a jó, hogy Isten nem így csinálja. Ő nem ruddos minket feltétlenül így bakancsal, katonai ellenes kis simogatos bakancsal. De mégis a szolgálat közben fogod megtanulni, hogy kell igazán csinálni. Ő megtanulta azonnal. Ki az, aki szeretne lövészet élni velem? És sokan azt mondják, hogy a lelki érettség az olyan, mint egy diploma, hogy először le kell diplomázni, és ha az megvan, akkor majd csinálhatod a dolgokat, akkor majd szolgálhatsz, akkor majd benne lehetsz abban, hogy akkor majd beszélt Istenről, akkor majd, és így tovább. De hogy Istennél nem így működik, nem egy iskolapadban, amit hogyha levizsgálsz, akkor majd csinálsz dolgokat, hanem menet közben fogod megtapasztalni. A tanítványok nem teológiai doktorátussal kezdték, hanem a maguk bénaságában. Hány meg hány szakaszt néztünk már meg, hogy mennyire bénák voltak. Milyen szerencsétek, mennyire ostoba kérdéseket tettek fel. Ők azt mondják, hogy meddig kell még elszenvednem titeket. De akkor is ment és tovább tartotta őket. Néha megutasztalom őket valószínűleg bakancsal, de mégis tovább ment. Mert egyszerű halászok, pásztorok voltak mellette, és őket tett alkalmassá Isten. Nekik mondta ezt, hogy igen, oda írva, jöttek utánam, és én emberhalászokat tesztett titeket. Nem azt mondta, hogy ha már megvan az emberhalász vizsgátok, akkor majd jöttek felem. Akkor majd jöttek utána, azt mondja, hogy gyertek, tegyétek meg az első lépést, és a folyamatban közben, a velem való járásban, ahogy formállak benneteket, olyan szeretlek, ahogy tanítalak, alkalmassá lesztek. És az a szó, ami ott van, az az, hogy tesz, csinál, alkot. Azt mondja, hogy Isten az, aki téged olyanná alkot, aki átformál. Mint a szobrászművész, hogy a darab kőből egy mesterművet alkot. Ezt teszi velünk Isten. Nem azt mondja, hogy legyél mestermű, azt mondja, hogy hajt, hogy ő mesterművé alkosson téged. A szolgálatban való aktivitás nem az érettség gyümölcse, hanem az érettséghez vezető út. Ugye esetleg megint csak, a szolgálatban való aktivitásnak nem az érettség a gyümölcse, hanem az érettséghez vezető út. Hogy miközben aktív vagy ebben, úgy válsz egyre inkább éretté. Ha nem is a vízre, nem tudsz megjárni rajta, mondhatnánk Péter esetében, de nem is bele a vízben, nem tudsz megúszni. Tehát nem működik az, hogy kiállok a partra, és fú, már annyit tudok emelben úszni, mert profi vagyok. Ha belemész, csak akkor fogsz tudni úszni. Vagy vízen járni Péter esetében, ugye ezt is mondhatnánk. Hibázott Péter? Igen. Megingott a hite? Igen. Járt vízen? Igen. Az a kérdés, hogy kész vagy-e menni arra, mert elhív téged. Nem az, hogy nekiállsz gyakorolni, hogy vizel ezt a végén majd fogsz vele menni, hanem hogy amikor azt mondja, hogy gyere, hogy jöjjetek utána, és meg tudod ember aztán lenni, akkor mész-e vagy sem, hogy megállsz-e vagy sem. Pál most így bátorítja Timoteust, aki eléggé benne is benne az a megfelelési kényszer, hogy senki megnevesse épp urodat, hanem légy példaképe a hívőtnek beszédben, magatartásban, szeretetben, hídben és tisztaságban. És kihívás. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Néha elgondolkodom azon, hogy vajon mennyire tett béna, Timoteus, azt mondja, hogy a te előrehaladásod nyilvánvaló lesz számukra. Lehet az benne, hogy te, Timoteus, te iszonyat szerencsétlen vagy minden az a dologba. De ha elkezdesz ezen gondolkodni, és ezzel jár keresni Istennek a dolgait, akkor azt mindenki látni fogja. Nem hiszem, hogy ez lett volna, de lehet, hogy ez is benne volt, hogy ha nem is látod magad alkalmasnak, az emberek majd látják, majd visszajelzik. De te dolgod az, hogy nem azt mondtad, hogy mennyire vagy kész rá, hanem hogy csak egyszerűen kövesd Isten, hogy ezt nem Isten, hogy példává váljál mások számára. Az előadás a növekedés akkor lesz nyilvánvalóvá, ha elkezded csinálni azt, amit Isten rád bízott. Annélkül nem lesz az. A másik dolog mindenhez, hogy Isten már átárhatottam mindéket belkutatból, mindegy. Isten már megadta mindazt, amire szükséged van ehhez. Mert hogy a harmadik kifogásunk az általában ez, hogy hát nincs hozzá tehetségem, nincs hozzá ajándékom, nincs hozzá meg semmi sem. De Isten meg azt mondja az igébe, hogy megadta azt, ami kell az ő szentek által, hogy megadta az eszközöket számunkra, hogy nem üres kezzel kell belemennünk. Ugye kiki, amilyen elkeltékot kapott, úgy szolgáltok azokkal egymásnak, mint Isten sokféle fegyelmének jó sávárai. Miért a ajándékot? És ha nem tudod, akkor miért nem? Hiszen ez Isten szándéka. Nem az a kérdés, hogy van ajándékod, hanem az, hogy használod-e. Hadd most egy például egy kihívás számotokra, jó? Az a kérdés, hogy mindenki emelje fel valamelyik kezét, így az ujját. Mindenki hunyja be a szemét, minden csak majd ez a feladat, hunyja be a szemét, és utána behunyja a szemét, akkor érítse meg az órát, jó? Tehát behunyott szemmel érítsétek meg az órotokat. Ki az, akinek sikerült mindez? Oké. Akkor mondom azt, hogy akinek sikerült, annak adott Isten lelki ajándékot. Tehát nem kell most nagyon gondolkodni, hogy van-e vagy sem, mert hogy van. Van olyan, akinek nem sikerült? A jó érdez, hogy nem sikerült, az nem jelenti az, hogy nem kaptál. De akinek sikerült, az azt jelenti, hogy kapott. Ez a fontos mérőeszköz. Tehát nem az a kérdés, hogy van-e lelki ajándékot, hanem az, hogy használod-e. Használod azt a talentumot. Ha éppen csak egyet kaptál, akkor is, hogy éppen használod azt, vagy sem, hogy mit csinálsz vele. Pál azt mondja a római levélben, mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékeink vannak, ez szerint szolgálunk is. A profitás adott, akkor azt szerint, hogy mit szabály, akkor meg azt szerint, hogy amit kaptál tőle, abban álljál meg, abban álljál bele. De kaptál amit Istentől. Nem az a kérdés, hogy van-e, hanem hogy azt hogyan használod. Használod-e vagy sem, elrejtette vagy sem. Ha tudsz egy jó szót mondani a szomorkodónak, akkor már azzal használsz, akkor már szolgálsz. Ha csak megfogod egy idős testvére kezdetől létsület, hogy le tudjon menni, akkor már azzal szolgálsz a másiknak. Ha odolsz a gyerek mellé, csak megvigasztalod, vagy csak de jó, hogy itt vagy velünk, akkor már azzal. Ha valaki magában van, és azt mondta, hogy gyere, ne legyél egyedül. Legyünk ketten együtt bénák. Akkor már az a szolgálat felé. Nem kell mindenkinek szószéken állnia, vagy dicsőítést vezetni, vagy bármilyen nagyra tűnő dolgot csinálni ahhoz, hogy aktív része legyen a testnek, hogy ő szolgáljon. Sőt, sokkal látványosabb tud lenni az a háttérben zajló, szinte láthatatlan a szolgálat, mint a pofázás előről. Aztán utolsó lépésként kihívás. Kihívás, hogy lépj ki a hitben. Tegyél meg egy lépést előre. Ugye a hanyatlan nyugat már a szakadás szélén van, de mi egy lépésre mindig előttük vagyunk. Tehát, hogy szoktuk ezt mondani, hogy vajon hol tartunk, készek vagyunk-e lépni előre? Készek vagyunk-e kilépni és plusz egy lépést megtenni? Isten nem a kifogásainkat keresgéli, mi azt elmondjuk. Nem azt, hogy mennyire nem bevő, mennyire nem vagy kész. Azt keresi, hogy megvan a készséged. Hajlandó vagy-e lépni ő vele? Amikor Izsaiás próféta meglátta Isten dicsőségét, és átjött a saját bűnösségét, akkor azt mondta, azt mondtam, kiírtam vagy sem. De kiírtam, azt mondtam, jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú ember vagyok. Az első reakciója ez volt, tök normális. De jó ég, kicsoda Isten, hozzá képest én ki vagyok. Elvesztem, hiszen bűnös vagyok. Aztán Isten megtisztította, és utána azt olvassuk, hogy utána megtisztította őt, és megkérdezi azt, hogy kit küldjek el, ki megyek követségünkben, akkor nem agyalt rajta Ézsiás, nem kezdett szabadkozni, hogy hú, hát nem áll nekem, nem fog benni, csak azt mondja, hogy itt vagyok, engem küldj. Nem azt mondta, hogy hirtelen alkalmassá váltam, hirtelen megtanultam mindent. Azt mondta, hogy látom Istennek van hatalma változtatni, akkor küldjön engem. Akkor ott akarod lenni abban, amire ő megy. És legyen ez a mi válaszunk is ma. Hogy engedd el nyugodtan a görcsöt bizonyítani vágyást. Akár az, hogy mennyire leszel jó szülő éppen, és az mennyire fog menni a bizonyítást. Akár hogy mennyire vagy jó ez vagy az. Akár hogy mennyire vagy te nagyszerű a szolgálatban. Ne bizonyítani akar. Egyszer csak mondasz, hogy Uram, hát azt mondta, hogy mennyire akkor én megyek. Ne arra fókuszál, hogy te ki vagy, hogy te mi vagy, hogy te mit tudsz, arra, hogy ki hívott el téged. Hogy ki tesz alkalmassá. Hogy ki lesz látható te benned a te alkalmatlanságodban. Ki az, aki téged elhívott. Az ő parancsa így hangzik. Íme parancsba adtam neked, légy erős és bátor. Ne félj és ne retteg, mert veled van az Úr, a te Istened mindenütt, amerre csak jársz. Nem csak Józsuének mondta ez Isten. Mondja neked és nekem is ma is. Ez ma is igaz. De ott lesz veled. Ott lesz veled mindenütt, amelyet csak jársz. És a szolgálat helye lesz a növekedés helye. Nem itt a padban. Nem itt, hogy éppen engem vagy másokat hallgatsz. Ez inkább csak egyfajta ilyen elméleti tudás hozzá, hogy kiegészítés. De az igazi növekedés helye az a szolgálatban lesz. Ott fogsz növekedni. Ne várj a holnapra, ne várj a tökéletességre. Hanem csak Istenre vár. És ha ő hív, akkor mondjál neki igen. És ha hív, akkor mond neki azt, hogy Uram, itt vagyok. mutasd, hova kell mennem, hol van rám szükség, és ha kell, akkor ha éppen is bennem, adj bátorságot, hogy elinduljak, hogy megtegyem az első lépést. Legyen nyugodtan az imádságod akár már. Imádkozzunk ezért mi is. Köszönöm Istenem azt, hogy te eljöttél minket, alkalmatlanokat arra, hogy a te alkalmasságot, az a nagyságod látható legyen bennünk. És bár Uram, jobban örülnék, hogy használt, hogy itt van minden hozzá, és akkor csak készítettek és csinált meg, de Uram, te mégis arra hisz, hogy menjek azért, hogy aztán te látszódj benne. Hogy a te nagyságod legyen nyilvánvaló, hogy a te kegyelmed, a te erőd, a te hatalmad, a te személyed legyen nyilvánvaló mindenben, amit történik körülöttünk. És bár sokszor ez félelmetes, Istenem, és sokszor nehéznek tűnik, és szinte lehetetlennek, de Uram, nem akarunk várni a holnapra, nem akarunk várni arra, hogy mi késznek lássuk magunkat, hogy se leszünk azok, mert csak arra akarunk várni, Uram, hogy te szólsz, hogy gyere, és mi azt mondjuk, Uram, hogy megyek, itt vagyok. Hiszem, Uram, azt, hogy te tiszteltettél minket, hogy drágulítasz minket, és hiszem, Uram, azt, hogy amiben belehisz minket, Uram, keresztül minket növekedhetünk hitben, te megismerésedben, és szolgálhatunk egymás felé. Add, Uram, hogy lássuk azt, amit te látsz bennünk, hogy valóban alkalmas, tettél minket arra, amire elhívtál. Amen.